Thank you. Kedves gyülekezet, Máté evangéliumának 17. részéből az első 9 versszakot fogom olvasni, amelyet ülve hallgassatok meg. Máté evangéliumának 17. részéből tehát az első 9 versszak így szól. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az ő arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És íme megjelent ő nekik Mózes és Illés, akik beszéltek Jézussal. Péter pedig megszólalt, és mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket, és íme szózat lett a felhőből, és ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, és illette őket, ezt mondva, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És amikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nekik Jézus ezt mondva, senkinek se mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek fia a halál. Van egy magát ateistának való barátom, aki állandóan inspirál engem, hogy beszélgessünk a Szentírásról, persze mindig az a vége, hogy legyint egyet, és azt mondja nekem, hogy hát az az egész mese, és ez csak a te barátod, akiről mi most beszélgettünk, de én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert mindig látom, hogy az ő valahogy izgatja őt az a kérdés, hogy az ő barátja, hogy lehet ilyen hibbant, hogy ilyen dolgokban hisz, és valahol mindig izgatja őt ez a kérdés. Most is egy olyan történet áll előttünk, azért jutott ő eszembe, mert előttem van az arca, ahogy legyintene, és azt mondaná, hogy mese ez az egész, és szeretnék egy kicsit talán megbotránkoztató módon nem arról a csodáról beszélni, ami itt történt, hanem egy sokkal prózai dologról. Persze érinteni fogom azt is, ami a hegyen történt, de engem sokkal inkább izgatott egy rövid kis mondat, ami a vége felé van ennek a híradásnak. Lehet, hogy sokunkat, akik itt vagyunk, sokkal jobban izgat az, hogy hogyan változik el valaki, és hogyan tud bepillantani azokba a szférákba, amelyek nem itt ezen a földön vannak, hanem az örökké valóságnak a szférái, hogyan lehet ebből a világból egy másfajta világot ostromolni, és ez mióta ember van a földön, azóta mindig egy kardinális kérdés, lehet-e egy másik világot vizionálni, van-e annak valami realitása, vagy pedig az egész csak erre a szűk keresztmetszetre él, ami itt a földön körbevesz bennünket. Nyilvánvaló, hogy azok, akik ennek a történetnek a szereplői, ugyanúgy nem sokat értettek abból, ami ott történt, sőt, őket az az érzés kerítette hatalmába, ami egy ilyen csoda kapcsán az embert hatalmába kerítik, és azoknak az előfutárai ők, akiket sokkal jobban izgatnak a csodák, és úgy gondolják, hogy úgy kell ezt az életet leélni, hogy szüntelenül várjuk a csodát, magunkat építgetjük, és fent a hegyen lakozunk, megfürdetve az arcunkat valami fényben, és innentől kezdve nem érdekel bennünket, hogy mi történik körülöttünk. Engem, hogy még egyszer aláhúzzam, sokkal jobban izgat az, amikor vége van a csodának, és visszazökkenünk a valóságba. Hol is játszódik ez a történet? Persze megszokhattuk már, hogy minden ilyen történet különféle aspektusból vizsgáltatik, és hát van, aki arra gondol, hogy nem máshol történik ez, mint a Tábor hegyen, és ennek vannak mindenféle mondai hagyományai. Egyébként a Tábor hegy az nem egy olyan nagy és magas hegy, amiről itt a szöveg híradással bír, persze attól függ, ez is egy relatív dolog, hogy mihez képest magas vagy alacsony valami, de többen arra gondolnak, hogy biztos, hogy nem a Tábor hegyen történt ez a dolog, ugyanis ebben az időszakban, amikor Jézus földi életét élte, ezen a hegyen volt egy római helyőrség, és nagy valószínűséggel nem ment oda Jézus a tanítványaival, hiszen akkor belebotlottak volna a római hadseregbe, és nagy valószínűséggel nem élhették volna át ezt a csodát, hanem inkább a Hermon hegyre gondolnak többen, ez egy magasabb hegy, és azért is gondolnak erre, mert Cézárea Filippibe járt előtte Jézus, ami közelebb van a Hermon hegyhez, mint a Tábor hegy, de ez is egy olyan kérdés, amit ma délelőtt nem tudok megoldani, nem is ez az üzenete, ez csak érdekesség kedvéért mondom, hogy hosszas tanulmányokat olvashatunk arról, hogy vajon melyik hegyen történt ez a csoda, ahelyett, hogy talán jobban fókuszálnánk arra, ami ott történik. Azt is tudhatjuk, hogy ez a csoda az egyik legkedvesebb zsidó ünnep alkalmával történik, ez a lombsátor ünnepe, amikor is kiköltöznek kicsik és nagyok a természetbe, ma már úgy építik Izraelbe a házakat, hogy az erkélyen is föl lehessen állítani a lombsátrakat, ne kelljen a háziasszonynak leföl rohangálni mondjuk a negyedik emeletről, és úgy épülnek azok a házak, amelyekben több ember lakik, hogy a teraszon is megoldható legyen az, hogy ünnepeljék a lombsátor ünnepét, ami arról szól, hogy Isten hatalmas kézzel tartotta életbe az ő népét a pusztai vándorlás során. És jó dolog gondolni arra, hogy az örökkévaló Isten, akiről csak annyit tudunk, hogy a vagyok, a létező, az élő Isten, ezt a nevét szeretné velünk közölni, nem hagyja magára azokat, akik bíznak benne, sőt, ahogy a Szentírásban olvashatjuk, nem válogat jókra, gonoszokra, egyaránt felhozza az ő napját. Szóval nagy valószínűséggel ez a lombsátor ünnepén történik, amikor is Jézus kiválaszt három tanítványt, és fölmegy velük a hegyre. Miért nem mindenkit választ ki? Azonnal elindulhatott valószínű a Jézus háta mögötti susárlás, beszélgetés, miért pont Jakabot, Jánost és Pétert viszi fel, Bezzeg Péter mennyi butaságot beszél, és állandóan okoskodik, most miért kell megint Jézussal mennie, sőt, Jakabra, Jánosra is biztos kitaláltak számtalan olyan dolgot, ami alkalmatlanná tette őket erre a kirándulásra. Hogy miért van ez így, ezt Isten tudja. Ő dönt abban, hogy kinek milyen feladatot ad. Lehet, hogy mi jobban tudnánk, hogy kinek mit kell csinálni, hiszen mi Istennél is okosabbak vagyunk, és sokkal jobban tudjuk, hogy hogyan kellene kormányozni a világot. az ő ajándékainál is úgy gondoljuk, hogy X-nek, Y-nak nem kellene adni, bezzeg nekünk. Mennyi mindent adjon az örökkévaló. Na, mindegy, Jézus három tanítványt választott ki, akikkel fölment a hegyre. Mi volt a célja, engem ez is izgat, ennek az élménynek? Vagy miért nincs szüntelen ilyen élménye az embernek? Nekem is volt, ha nem is ilyen élményem, de olyan élményem igen, amikor megéreztem az örökkévaló Isten közelségét. Igen, közel éreztem magamhoz, és ma már nincs szükségem ezekre a csodákra. Nem azt mondom, hogy ne esnék jól az embernek, hogyha megtapasztalhat valami olyasmit, aminél érzi, hogy az örökkévaló ott van. De ezek a csodák nem azért történnek, hogy szüntelenül valami ilyen táborozásban vagy wellness hétvégén vegyünk részt, amikor is Isten a csodát csodára halmozva nekünk valami olyat ad, ami kizökkent bennünket a hétköznapiságból, hanem ad egyszer, kétszer esetleg, hogy mi hitetlen emberek tudjuk azt, hogy kivel is akartunk, kivel is kötöttünk szövetséget, vagy kivel is akarunk szövetséget kötni, hogy lehessen ebből táplálkozni. Hogy jusson eszedbe akkor, amikor olyan nyomorult életkörülmények közé kerülsz, vagy úgy érzed, hogy elhagyott az örökkévaló, vagy úgy gondolod, hogy már megint másra figyel, ahelyett, hogy rád figyelne, jusson eszedbe, hogy ki is ő valójában. Az sem véletlen, hogy ebben a révületben, amely révületbe került a három tanítvány, Péternek azonnal az jut eszébe, hogy hajlékot, sátrat kell készíteni. Hiszen még abban az örömben éltek, amely a sátoros ünnepnek az örömben, és természetes dolog, hogy az jut eszébe először, hogy építsenek ott egy hajlékot, és maradjanak ott mindannyian. Az sem véletlen, hogy kik azok, akik megjelennek ott. Nekem nagyon tetszik ebben a történetben az, hogy az egyik Mózes. Ugye az egyetlen volt a pusztai vándorlás alatt, akit igazából izgatott Istennek a terve, hogy ad egy nagyszerű országot az ő népének. Mindenkinek baja volt ezzel a dologgal. Mindenki visszavágyakozott a szolgaság földjére, mert ott sokkal egyszerűbb volt az élet. Ott volt uborka, húsos fazék, sok minden volt. Egyszerűbbé vált, igaz, hogy rabláncok voltak, korbács és egyebek, de nem kellett gondolkodni. Mózest izgatta Istennek ez a terve is. Szerette volna, hogyha ő bejuthat az ígéret földjére. Szerette volna, hogyha végre megtapasztalhatja azt, amiért 40 éven keresztül küzdött. Isten egy másik helyzetben, egy érdekesebb szituációban megengedi, hogy Mózes az ígéret földjén legyen, és ott van az örökkévaló Istennel, aki Jézus Krisztusban magyarázott el önmagáról legtöbbet, nem mintha addig ne lehetett volna őt érteni, ne lehetett volna látni az ő akaratát, nem szól másról Jézus jelenléte ezen a földön, mint arról, hogy eddig tud eljönni az örökkévaló. Hogyan lehetne a végtelenséget beszorítani egy emberi testben? Ő róla, mondják azt a tanítványai, a proféták, az evangélisták, ő benne lakozik az Istenségnek teljessége testileg. Nem tud Isten közelebb jönni. Ennyi, amit neked és nekem el akar magyarázni, Jézus Krisztusban tud mindenfélét elmagyarázni. Nem azt jelenti ez, hogy egy másik Istent ad önmaga helyett, hanem ő jön Jézusban közel hozzánk. De nem áll meg ezen a szinten és ezen a ponton, hanem sokkal több terve van még veled, emberrel, aki keresed őt, aki kutatod őt, aki lehet, hogy csak annyit akarsz megérteni belőle, ami a metamorfózisnak a csodája, lehet, hogy ennyit akarsz csak az egészből érteni, és sokkal jobb neked a hegyen, mint hogy lejönnél a hegyről, és amikor fölemeled a szemed, és nem látsz már csak Jézust, ez kezdett engem izgatni, akkor arra gondolsz, hogy ez már nem is olyan érdekes. Nekem innen kezd érdekessé válni. Vége a csodának, jövök a hegyről lefelé, és nem látok mást, csak egy embert. Nem látok mást, csak egy olyan embert, aki szolgai formát vett föl, akiről azt lehet olvasni, hogy a nagyevő, nagyívó paráznanők barátja, aki valami olyasmit próbál elmagyarázni ezen a földön, itt a földön, nem a hegyen, amitől ember leszel, nagybetűvel, és a legizgalmasabb metamorfózisa ennek az üzenetnek az, hogy így válsz istenivé, ha ember vagy. Felemeli a szemét a csoda után, és nem lát mást, csak azt, akin keresztül az örökkévaló Isten üzenni akar neked és nekem. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem azt lehet olvasni, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik szeretnétek az eget ostromolni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik csodákat csodákra akartok halmozni. Nem azt olvasod, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik többet akarunk tudni, mint ami itt ezen a földön egy szűk keresztmetszetben érthető. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik valami terhet cipeltek. Így ez az én barátom, akit említettem, elvégzi mindazt, ami Jézusi, annak ellenére, hogy hadakozik ő vele. És ez egy nagyszerű dolog, hogy Isten nem azt tekinti, ami ő az ember száján kijön, hanem ami belül van az ember szívében, az, hogy őszinte szívvel szeretne valami olyat tenni, ami javára van azoknak, akik botorkálnak, akik nehezen tudják a maguk ügyeit elintézni, akik fáradtak, akik megterheltek, akik nem tudják, hogy lehet egy más minőségi életet élni. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit nem láttak, hanem csak Jézust egyedül. Amen. Énekeljük el a 433-as ének első